Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 124-es adása, Antenna vagyok, és itt van velem a stúdióba Szenga. Szia, Szenga!
Sziasztok!
Itt van Béla, szia, Béla!
Szevasztok, Béla vagyok!
És hogyha minden igaz, akkor Ninja is. Szia, Ninja!
Hello, itt vagyok!
Ez nem volt biztos.
Rohadtul bíztam benne, hogy igen.
Ja, ezt úgy fémjeleztem ezt a felvételt, hogy ilyen Hackengers Assemble, tehát mint az Avengers csat, vagy egyesüljetek, vagy nem tudom mi volt az, vagy a Justice League-ből a Hack és Lángos League, mert most ugye itt van a teljes crew alapvetően, mármint hogy így a hétköznapi tagok úgy mond, és nem a VIP-sokat beleértve. Lesz mit kivágja szerintem ebből a monológból. Azt akartam tőletek kérdezni, hogy mindenféle témát érintettünk az elmúlt hetekben, tehát azért nem feltétlenül csak az IT-biztonság felé eveztünk, és nekem most szembe jött az, hogy ugye télen sokszor küzdünk azzal, hogy szárhoz a bőrünk. Mert ugye párásodás, blá-blá-blá, az nem igazán van meg, és én most megtaláltam, hogy amikor valakinek nedves a bőre, akkor hogyan lehet szárazzá tenni.
Tudjátok-e, hogy mi a megoldás?
Igen, tehát hogy a törölköző a szárhoz bőr titka. Úgyhogy elkezdtem aktívan használni olyan törölközőt, ami így kisejre is elfér, mert ugye jön a meleg idő, kezdünk izzadni, és én utálok izzadni. Úgyhogy most fordok magammal egy törölközőt, ami ugye egy bizonyos filmklasszikust is idéz, ez a Galaxis utikalúz stopposoknak. Ez kinek
könyv,
volt meg így a...
Az könyv, te barbár! Ezt olvastam, nem láttam filmen, mert úgy vélem, hogy ez nem lehet filmen. Tudom, de ezt nem szabad filmen megnézni. Douglas Adamsnek a klasszikusa, ezt csak olvasni szabad szerintem.
Szerintem ezt filmen is nagyon jó megnézni, és én abból indultam ki, hogy azért a hallgatóink egy része nem tudja, mi az a
nem
könyv.
Nem tud olvasni.
Úgyhogy ezért mondtam a filmet. De igen, én is könyvként olvastam, és rájöttem, hogy bár elmebeteg a humorérzékem, de nem eléggé. Tehát Douglas Adams az egy olyan szint, amit én, ahova én már nem tudok menni, amikor így a bálnák beszélgetnek repülés közben, tehát nekem az nagyon nem, már nagyon nem. Az igaz, hogy legalább 8-szor kellett elolvasom a könyvet, hogy rájöjjek, hogy nekem ez nem tetszik, úgyhogy valami gond lehetett ott. De én sokszor olvastam ezt is, meg egyéb műveit is, de valahogy nem tudom, mai fejjel így nézem, hogy ez így nem annyira jó. Na mindegy, evezünk kicsit így a logbook alapján nyugatabbra. Ugye Béla mindig felhozza, hogy ő járt Nyugat-Európába, fiatalkorába, úgyhogy feltenném neki a kérdést, hogy szerinted Svájcban mi a legpozitívabb?
Az nyugaton van. Ez fönt van, nem?
Na jó, én léptem.
Hát az ászlójuk.
Jó, Szenga, jövök én is, oké?
Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying.
Na, innentől kezdve könnyebb lesz a vágás, mert csak két sávot kell vágni. Igazából Svájcot csak azért hoztam képbe, mert valahogy fel kellett vezetni Szengának az Ukrajnát érintő hírét, és nem igazán tudtam máshoz kötni, mint földrajzhoz, amiben ugye nagyon erősek vagyunk.
Ez Svájc a legjobb példa.
Úgyhogy beszéljünk Ukrajnáról. Hát az ellenpólus, ugye Ukrajna viszonylag negatív, Svájc meg az ászló szerint is egy pozitív pólus.
Azonnal nekem is mindig Ukrajna, Svájc. Azonnal. A kötés.
Hát igen, a savanyú borka és csoki. Na, Szenga, komolyodjunk meg egy kicsit, azért jöttél, hogy komoly adást csináljunk, nem azért, hogy itt elbélázzuk meg antennázzuk, meg ninjázzuk a dolgokat.
Igen, egy pár hetente megjelenik a házmester.
A megint iszol?
Én iszok.
Azt hagyjám, de a kollégáim is szok.
Na jó, mondd ezt, Szenga, könyörgöm.
Szóval Ukrajna. Ukrajnában az történt, hogy... az ukrán titkosszolgált letartóztatott egy nagy ágyút, egy Sonix névre, nicknévre, becenévre hallgató hackert, akiről talán tavalyi hírekre valaki emlékszik, akkor került be még, egy elég komoly adatbázisa volt, lopott mailcím és tartozó password credentialökről, bankkártya PIN kódok, kriptó e-walletek, PayPal accountok, DDoS CNC szerverek és így tovább. Ez egy elég komoly kis raktára, kis gyűjteménye volt ebből, amiket amúgy nagyrészt Telegramon árult, Sanixer nick néven. Én megnéztem, hogy van-e a Hekk és Lángos csatornán, ilyen nincsen.
Megúsztuk.
Lehet, hogy azért, mert ugye most már elkapták.
Hát azért nincsen, mert ugye benn van a kontakt könyvedben a telefonon, akkor azon a néven van benne, ahogy elmentetted.
Jogos. Na igen, szóval lekapcsolták ezt a figurát, és hát tényleg ilyen elég döbbenetes mennyiségű adatbázis találtak nála. És amiért én igazából behoztam most ezt a hírt, szeretek mindig egy kicsit tovább gondolni bizonyos híreket, hogy fönt volt egy videó, ahogy ott a 10 rendőr körbálja a számítógépet, nem tudom, óriási hírverés volt, sajtótájékoztató, hogy elkapták ezt a srácot, és hogy így azon gondolkoztam, hogy ez, hogy régen ugye ez mennyire elképzelhetetlen volt, hogy hallottunk a hackerekről, ugye a hírekbe, és hogy az ember mindig úgy volt, hogy oké, de soha nem lesz meg, hogy ez kicsoda. Meg úgy mindenki azt érezte, hogy jó, hát ezzel a szöveggel államokra, bárkire, bármit rá lehet kenni, mert igazából soha nem lehet elkapni ezeket a hackereket. És ha emlékeztek, néhány adás előtt beszéltük, hogy mikor az FBI kirakott képeket a feltételezett, vagy hát általuk biztosra vélt iráni hackerekről, hogy az is milyen erővel hatott, hogy úristen, itt igazából vannak arcok a tettek mögött, és hogy ezen gondolkoztam, hogy vajon ez lesz a jövő, hogy valószínűleg inkább ez ilyen üzenet lehet talán, hogy ezt a videót felraknak és így tovább, hogy igenis azért megvannak azok az eszközök, hogy egy jól rejtőzködő hackert is el lehet kapni, mert ez a srác azért elég nagyba utazott, szóval nem egy scriptkiddit kapcsoltak le, de hogy lehet, hogy eljön ez a kor, hogy most már a hackerek nem csak úgy kerülnek be a hírekbe, mint a húdiban a gép előtt ülő arcok, hanem mint hogy a kékfénybe bemutatják, hogy kik ülnek a börtönben. Lehet, hogy most már ezt fogjuk látni, hogy igenis hackereket visznek el bilincsben.
Szerintem biztos egyébként, de ettől függetlenül ezt simán el tudom képzelni, hogy a húdi az marad, mert hogy a többségük továbbra is húdit hord, meg nem tudom, meg otthon ül és mondjuk kajálja a műzlit éppen, amikor rátörnek, meg nem tudom, tehát ugyebár ez továbbra is szerintem meg fog maradni. De ja, szerintem ez tök jó, hogy bemutatják, hogy kiket kapnak el, és egyébként, ami számomra nagyon érdekes, az, hogy hogyan kapják el őket. Az, hogy erről ritkában beszélnek, hogy hogyan, tehát hogy mind buktak meg.
Hát igen, de hát ez nyilván az OPSEC fényében nem adják ki ezeket a technikákat, hiszen nagy valószínűséggel hasonlókat használnak más esetekben is, úgyhogy igen, erről jellemzően nem szoktak beszámolni.
Úgyhogy mindenképpen várom egyébként, szerintem ez egy baromi jó dolog.
Figyeljetek, ez régebben volt egy ilyen fajta szolgáltatás az alvilágban, hogy a fizetett bűnöző, vagy a fizetett áldozat, ami azt jelenti, hogy hát ő megkapta azt a pénzt, vagy azt az életjáradékot, hogy ő elvitte a balhét. Én szerintem ez meg lesz most is, hogy akkor most azt mondjuk, hogy ő volt az, és valaki hirtelen elkezd olyan nyomokat hagyni, hogy akkor ő az úgymond elkövető, de alapvetően nem biztos, hogy a szuperhackerek azok, akik ténylegesen lecsukásra kerültek.
Hát egyébként erre számtalan hír van, hogy például nem is az, hogy fizetett, hogy mondtad, fizetett, mi volt ez?
Áldozat,
igen, ezt kerestem. Tehát egy fizetett áldozat, de például nagyon sokszor az, hogy nem a megfelelő embert kapják el. Ugyebár a Dark the Diaries-ben is volt, azt hiszem, legalább két interjú olyan emberekkel, akiket hát lesitteltek több évre, de semmilyen szinten nem volt igazán bizonyíték ellenük, azt leszámítva, hogy mondjuk volt hacking felszerelésük, meg bankkártyákat találtak nálam, mert ez volt a hobbija idézőjelesen. Jó, persze, most nyilván, hogyha én mondom azt, hogy a bankkártyák a hobbijom, akkor az így szarul hangzik, mert van egy ilyen előítélet, de ugyebár ezekkel lehet legálisan is foglalkozni, és akkor nálad lesznek otthon bankkártyák, ha ezt mondjuk kutatod. De ez egy ilyen probléma, tehát gondolj bele, a másik, amit a múltkor beszéltünk a VPN-es adás kapcsán, hogy mi van, hogyha te vagy, mondjuk, hogyha van Tor exit nódod, mert hiszel a szólásszabadságban, meg hiszel abban, hogy mindenki azt csinál privacy-ben, amit szeretne, és mondjuk Tor Exit nódot üzemeltetsz, és akkor a fantasztikusan túlképzett, nem tudom, valami balkáni rendőrség látja, hogy hát erről az IP-ről jött az XY támadás, vagy az XY bűncselekmény, megkeressük az embert, megvan az ember, mész a bőribe. És mondjuk annyi dolgod volt, hogy hogy Tor Exit nódot üzemeltettél, és hiába magyarázod nekik, hogy miről szól a Tor, nem feltétlenül fogja a bíróság ezt figyelembe venni, vagy megérteni, hogy miről van szó. Tehát,
ez az intézmény, ez az áldozati intézmény, ez amúgy régóta működik, sőt a mai napig működik, úgy értem olyanokat látni, hogy például hajléktalanok nevére iratnak cégeket, meg ilyesmi, amivel aztán pénzeket átmosnak, majd bedöntik, és így tovább, és a szerencsétlen ember meg nem tudom, kap 10.000 forintot, hogy aláír pár papírt, és ő az ügyvezető ennek a cégnek, és valójában soha többé nem lehet megtalálni azokat, akik valóban a cég mögött állnak. Szóval ilyen szempontból ez a technológia nem új. Az, amit mondtál, hát a Tor Exit Node nyilván az hülye, aki ezt csinálja, de hogy nekem én azon gondolkozom, hogy ennyire én nem vagyok alusisakos ebben a témában, és szerintem azért is volt fontos, hogy ugye itt úgymond nem a rendőrség kapta el, vagy a rendőrség ment ki, hanem a titkosszolgálat, ami jelen esetben annyiban érvényes, vagy érdekes, hogy itt azért egy szofisztikáltabb eszköztár van azon túl, hogy követünk egy IP-t. És ezt biztos, hogy emlékeztek a 40-es adásra.
Mindig.
Ott.
De rég hangzott a 40-es adás. De szép.
Ott ugye Ninja kérdezte teljes joggal, hogy hát ezeket a támadásokat hogy lehet államokhoz kötni, hát itt vannak proxik, meg mit tudom én, és hogy ezeket el lehet rejteni, és hát ugye ott beszéltünk arról, hogy azért itt kapcsolódik be az úgymond klasszikus hírszerzés, ami a saját maga eszköztárával azért meg tud erősíteni, illetve meg tud cáfolni bizonyos információkat.
Igen, továbbá van az eset, amikor például mutatnak valakit, ez például a Grand Crabbe-es srácoknál volt, amikor nem tudom, hogy hány Lamborghiniük volt, nem tudom hány évesen. Én senkitől nem akarom elvenni az ártatlanság jogát, de elképzelhetőnek tartom, hogyha ők most a gyanúban vannak, akkor elképzelhető, hogy ott ők lehet, hogy tényleg bűnösök, de nyilván természetesen kell bizonyíték is, csak mondom, hogy a gyanú nem teljesen... Tehát amikor mondjuk összeszednek egy hajléktalant, hogy ő üzemelteti a nem tudom melyik második legnagyobb banking trójai hálózatot, akkor valószínűleg az ott nem lesz valid, de nyilván ez lehet egy nagyon jó álca is. Ha?
Lehet.
Na szóval akkor Ukrajnában volt elkapás.
Volt munka.
Volt elkapás, ja. Viszont beszéltünk néhány adásban azokról a megoldásokról, ahol a cheatereket próbáljuk visszafogni, és itt szóba került a Valorant is, illetve annak a fejlesztője, Riot Games, és ebben van egy kis újdonság.
Hát, túl sok újdonság egyébként nincs, most egy pár hete figyelem a dolgot, és hogy esetleg valakinek van hozzá több információ, akkor szívesen várjuk, mert egyébként ezt is annó, azt hiszem Facebookon dobták be hozzánk. Nagyon érdekes volt, mert ugyebár aki emlékszik, hogy a Valoranthoz, ami hamarosan ki fog jönni, a Riot Games-nek az új ilyen lövöldözős játéka, amit ilyen nagy e-sportként is akarnak üzemeltetni, és hát tudjuk, hogy az e-sportban azért most már elég nagy pénzek vannak, főleg amióta nem mehetünk ki focizni, és hát előtte is. És hát ugye kell az anti-cheat, mert hogy ezerrel cheatelnek, és az anti-cheatet nagyon alulra kell betenni, tehát ugyebár a Riot kiadott egy teljesen új, saját fejlesztésű, kernelbe épülő anti-cheat
engine-t.
És hát jöttek után. Hát egyrészt ez nem volt sokaknak szimpatikus, mert hogy nem, tehát hogy nem azt mondja, a sok idézőjeles security szakértő úgy gondolja, hogy nem kell ennek kernelbe épülő anti-cheatnek lennie, mert hogy ezt ki is lehet használni, meg vissza lehet vele élni, meg tudnak utánuk kémkedni, és stb. Stb. Aztán jöttek a Redditen ezerrel az emberek, akiknek leállt a számítógép hűtésük, nem működött rendesen a videókártya, egerek haltak meg, égett a világ, tehát mindenki, aki bármit tapasztalt a számítógépén, és rajta volt a Valorant, az onnantól kezdve a Valorantnak az anti-cheatje volt erre, ezért a hatás, az okozója, mert hogy előtte meg nem volt, és hát pont egybeesik ezzel. Hát a Riot egyébként annyit mondott, hogy hát ugye bár ez még csak egy beta tesztben van ez az egész, tehát még nem jött ki ez a dolog, de próbálják javítani, és hogy elméletileg csak akkor fog ez a dolog futni, amikor a játék is fut. Na most ezzel lehet vitatkozni, mert hogy ugyebár ahhoz, hogy kernel driver legyen, ennek ott általában bent kell lenni a kernelben. Nem tudom, ennyire nem értek hozzá, megvallom őszintén, de ugyebár egy kicsit sánt itt a történet. De egyébként volt egy másik ilyen történetünk is, amit viszont a Denuvo-hoz kapcsolatban, nem tudom, a Denuvo-t azt ismeritek?
Így most nem.
Az egy izé volt, az egy anti-piracy, tehát másolásvédelem volt a játékokon, az egyik ilyen legjobb az utóbbi, nem tudom, talán 5-10 évben. Ezért volt nagyon nehéz játékokat másolni, nyilván ezt is megtörték, de a Denuvo, ez mint egy cég, nem csak anti-piracy szoftvert, de anti-cheating szoftvert is piacra dobott most legutóbb, és itt most az volt a nagy poén, hogy ugyebár nem tudom, mennyire hallottátok, de ugyebár az új Doom az most jött ki, nem tudom, egy hónapja körülbelül, amit mindenki agyon dicsért, majd egy hónap után kiadtak hozzá egy update-et, amiben benne volt ez az anti-piracy dolog, és ettől mindenki eldobta az agyát, hogy egy ilyen invazív szart kidobtak a piacra, és hogy ezt így nem lehet csinálni, hogy mi egy hónappal azután, hogy a játék már kint van a piacon, egyszer csak kidobják ezt a kiegészítést hozzá, ami gyakorlatilag teljes, ez is egy kernelbe épülő dolog, úgyhogy ugyanaz a őrület és hisztéria megy, mint a Valorantnál. Itt annyi a különbség, hogy itt ugyebár kijött a játék, nem volt benne, és bum, beletették. És ez nagyon sokaknak nem tetszik, és ugyebár ment a elképzés, hogy akkor kérik vissza a pénzüket sokan, mert hogy ők nem ezt vették, és hogy azután változtatták meg a terméket, hogy ők megvették. Mert hogy nekik nem tetszik a kernelbe épülő Denuvo. Úgyhogy...
Mondjuk ez tök őszintén, ez szerintem nagyon-nagyon, hogy mondjam, undorító dolog. Tehát hogyha valamit, ez kb. Olyan, mint amikor megveszel egy játékot, valamilyen formában kijön, majd utána még egy kétszer annyi adatot le kell töltened, ne frissíti magát. Tehát kiadnak úgy egy játékot, hogy nincs kész, és majd a patch-ekkel, hogy mondjam, fixálják meg. Na most ez még egy szinttel rosszabb szerintem, amikor kiadnak valamit, megveszed, és utána teszik rá, és nyomják le a torkodon a patch-sel a mindenféle beépülő dolgot, tehát szerintem ez annyira nem okés.
Igen, pontosan ezt kifogásolták, és egy részét megértem, a másik részét nem, tehát ugyebár ennél van rosszabb. Ugyebár ennél a rosszabb az, amikor kijön a játék, megkapja a pozitív review-kat, mindenki örül neki, aztán mondjuk egy hónapra rá beleteszik a microtransaction-t, meg a DLC-ket, meg a nem tudom mit, és addigra már megvan a játéknak a szkórja. Tehát mit tudom én, kapott egy 9-est, aztán hozzávágják a pénzes letöltéseket, és ég a világ. Tehát az egy fokkal még gusztustalanabb. Ez határeset nyilván, hogyha privacy szempontból nézzük, hogyha valakinek ez nagyon fontos a privacy-e, ez egy no-go, hogy egy ilyen szarba épüljön a kernelébe. Tehát neki itt ezen a ponton meghalt a Doom, a 60 dolláros játék, amit megvett, és esetleg szeretett, és még szeretett volna vele játszani.
Hát itt az a kérdés, hogy van-e pénz vissza? Tehát azt mondja, hogy figyelj, ez így nekem nem tetszik, akkor visszaadják a pénzt. Szerintem nem, hiszen addig már játszottál vele. Úgyhogy igen, hát ez itt megint a búcsú kategória ilyen szempontból. Na nézzünk egy kicsit más vizekre, most kijátszottuk magunkat. Van egy hírünk, ami arról szól, hogyha én jól értelmezem, hogy van egy malware, ami meglépi azt az akadályt, vagy azt a úgymond védelmi vonalat, hogy nem összekötött, vagy hát azt hogy hívjuk, elgebbed eszközöket, és meg tud fertőzni. Tehát alapvetően, hogyha nincs egy kapcsolati pontja egy eszköznek, tehát nincs egy hálózatba, mit tudom, nincs összekötve bármilyen modern vagy nem modern dologgal, akkor nem tud ugye megfertőződni. Ez legtöbb esetben ilyenek a vezérlőeszközök, a ilyen mindenféle a gyártás vezérlő ilyesmi, hiszen ott nem feltétlenül kötik ki az internet felé, vagy egy közös vezérlés, hanem oda mész szépen a gyártósorhoz, ott beállítasz valamit, és az lefut. Viszont ugye ezeket is szokták pecselni. Na most erre van egyfajta sérülékenység, ha jól értettem. Ha nem, akkor meg ninja, megint nem szólt közben, és vághatom ki az egészet.
Itt vagyok, nem olyan vészes, amit mondtál. Először is, amit említettél itt, talán arra a galvanikus...
Nem hallunk, ninja.
Csak viccelsz velem. Én hallak téged.
Gyere vissza, ninja bácsi. Várunk rád.
Veszi elő a forrasztópáket. Na, Antenna kiment, úgyhogy...
De igen, láttam.
Nyugodtam. Mi is halljuk, ahogy kiment.
Látom. Láttam. Láttam.
Bár csak látnánk.
Na jó.
Szóval az ergebb dologról kezdtünk el beszélgetni.
Igen, tehát na szóval, amit Antenna mondtál, hogy hogyan vannak ezek leválasztva, talán a galvanikus elválasztás, vagy a légréssel történő elválasztás lenne itt a jó kifejezés, amikor ugye tényleg nincsen semmilyen hálózati kapcsolat a két gép között, és mondjuk a biztonság kedvéért még kiszerelték a hangszórót is ebből az eszközből, azért, hogy ne lehessen kijuttatni semmit belőle, semmilyen módon. Mégis találtak egy olyan side channel attackot, vagy egy ilyen side channel technikát, amivel tudnak hangot generálni a géppel. Na, és hogy hogyan? Ugye korábban beszéltünk arról, hogy a benne lévő ventilátorok sebességét modulálva lehet szép lassan kijuttatni hangot, de, vagyis adatot, de azt is meg tudták csinálni, hogy a hőmérsékletét úgy változtatták a számítógépnek, hogy a ventilátor által kifújt levegőt megmelegítette a mellette lévő számítógépnek a termál érzékelőjét, és ezt kiolvasva, hát nagyon lassan, de lehetett adatot átvinni. Egy másik lehetőség, amiről most szó van, pedig a kapcsolóüzemű tápegységeket használja ki. Mi a kapcsolóüzemű tápegység?
Ez azért kapcsolóüzemű?
Hát manapság már igen, a modern tápegységek kapcsolóüzeműek. Ugye nem azt jelenti a kapcsolóüzemű tápegység, hogy bekapcsolom a kapcsolóval, és akkor onnantól kezdve tápegység, amíg ki nem kapcsolom, akkor meg ki van kapcsolva, és akkor nem működik, hanem ez úgy működik, hogy attól függően, hogy milyen terhelés éri azt a vonalat, amit ő előállít, azt a szintet, azt a feszültségszintet, vagy a kimenetet, attól függően ő kibekapcsolásza nagyon gyorsan a kimenetet. Vagyis folyamatosan egy szaggatott vonalat állít elő, és ez a szaggatott vonal, ez kibe-kibe kapcsolgat, minél nagyobb a terhelés rajta, annál sűrűbben kapcsolja be, és annál rövidebb ideig van kikapcsolva. Ezzel energia hatékonyságot, vagy hát energia takarékosságot lehet elérni, mert vannak olyan időszakok, szakaszok, amikor nem kell neki áramot felvennie a hálózatból, tehát kevesebbet fogyaszt gyakorlatilag, és ez a kapcsoló frekvencia, ez a switching frequency, ez hát attól függ, hogy milyen a terhelés, akár hangfrekvenciás is lehet. Jó esetben ezt nem halljuk, mivel nincs benne olyan alkatrész, ami hangot keltene. Ugye a hangkeltés az mozgással jár, tehát egy membránnak mozognia kell, csak hogy vannak benne azért olyan alkatrészek, amelyek a terhelés hatására méretváltozáson mehetnek keresztül, például kondenzátorok, ahogy töltődnek, a kondenzátorok lemezei elmozdulhatnak egy picit egymás felé, vagy ha van benne valamilyen olyan trafó, pici kis trafó, aminek lemezekből állnak a vasmagjai, akkor azok rezeghetnek. Attól függően, hogy a terhelés hogy változik, azok rezeghetnek. És ez nagyon pici hangot kell. Tehát úgy is tetten lehet érni, hogy bekapcsolod a tévét, és hogyha a tévéd egy kicsit régebbi típusú, előfordulhat, hogy hallasz mondjuk egy sípolást.
Mondjuk CRT? Vagy annál újabbaknél is.
Igen, például CRT-nél ott hallhatod azt a frekvenciát, amivel dolgozik benne. Lehet, hogy nem épp a tápegységet hallod, hanem a nagy frekvenciás részt. Lényeg az, hogy olyan frekvenciát hallasz, amit az áramkör elemei keltenek, zizegést. De például egy másik példa, valakinél voltam egyszer ledes világítást szerelni, felraktuk a ledes LED sort oda, ahova szerette volna, majd beüzemeltük, bekötöttük a ledes tápegységet, ami egy kapcsolóüzemű tápegység volt, bedugtuk, bekapcsoltuk, és világított, gyönyörű volt, és akkor egyszer csak megszólalt a srác, hogy mi ez a sípolás. És tényleg sípolt. A tápegység sípolt, mint az állat. Élvezhetetlen volt az egész. Tehát kikapcsoltuk, akkor nem sípolt. Ha bekapcsoltuk, akkor sípolt. És ahogy változtattam a kimeneti feszültséget, fényesítettem, vagy csökkentettem a ledeknek a fényét, úgy változott a frekvenciája a sípolásnak, de nem múlt el. Hát pontosan ez a helyzet ezzel a támadási típusra, vagy ezzel az adat kiszivárogtatási típussal, ugyanis itt a számítógépbe épített tápegységnek, kapcsolóüzemű tápegységnek a kapcsolási frekvenciáját modulálják, változtatják úgy, hogy a processzor terhelését annak megfelelően változtatják, hogy milyen adatot akarnak kijutatni. Ugye, ha a bit mondjuk egyes, amit ki kell jutatni, akkor felemelik magasra a terhelést, ha meg nincs adat, akkor pedig, vagy nulla, akkor pedig leviszik alacsonyra. Megfelelő módon modulálva a CPU terhelését kikényszeríthető a tápegységből olyan frekvencia, amit egy erre felkészített eszköz, például egy mobiltelefon, amin ugyanennek a malvernek egy másik változata fut, másik fele, kerül fizikai közelségből ezt ő mikrofonnal tudja venni, és dekódolni tudja, és ezzel adatot lehet kijuttatni a, hát erről a mindenhonnan leválasztott, és hangszórómentes, és össze-vissza védett eszközről. Úgyhogy a tápegységet is lehet hát adatszivárogtatásra is használni. Erről szól ez a tanulmány. Nagyon érdekes. Mindenki, akit érdekelnek ezek a fajta technikák, bátorítom, hogy nézzék meg. Körülbelül 2,5 méter távolságra el tud szólni ez a dolog, és 50 bitet lehet átvinni másodpercenként vele, ami nem egy nagy adatátviteli sebesség, de megold. Tehát
volt már rosszabb is.
Használható. Volt már ennél sokkal rosszabb is, például a hőmérséklettel történt, amit az elején említettem, ott azért bájtok mentek át, tudom én, percenként. Ez sokkal jobban hangzik azért. Nagyon érdekes. Olvasson utána, akit érdekel.
Na, ez egy tök jó ilyen. Ez egy side channel atak, ugye? Bár ez egy zseniális side channel atak.
Ez egy nagyon jól megtervezett side channel atak, és tökéletesen kihasználja a tápegységet. Nem tudom, mit lehetne ezzel ellen tenni. Tehát,
ezt akartam mondani, tehát ezzel, hogy hogyan tudsz védekezni, nem lehet sem nagyon patchelni, ez ott van, tehát ez így működik.
Talán azt lehet ezzel ellen tenni, hogy úgy kell méretezni a tápegységet, hogy a legnagyobb terhelést elbírja, tehát hogy ne változtassa ezt a switching frekvenciát, hanem akkor állandó legyen, de akkor ugye az energiatakarékosságból veszítünk.
Akkor ez megint olyan, mint annó a CPU sérülékenységek voltak, hogy akkor megsütheted a CPU-dat. Na, úgyhogy hát akkor ezzel együtt kell élnünk, kb. Úgy, mint ahogy együtt kellett élnünk 1996 óta is sérülékenységgel a Microsoftnál. Mi volt ez?
Igen. Igen, a Microsoft Windows operációs rendszerekben, gyakorlatilag a Windows NT 4 óta van egy olyan sérülékenység, ami a Windows Print Spooler szolgáltatásban rejlik. Ez egy ősöreg dolog, ugye 1900-as évek vége, már lassan úgy hangzik, mintha egy ilyen század előről beszélnénk, ahol még lovaskocsival mászkáltak az emberek, meg nem nagyon voltak még autók, pedig hát akkoriban már azért Windows NT 4 is kijött. Az a helyzet, hogy lehetőség van arra, hogy a Windowsban különböző típusú nyomtató portokat hozzunk létre. A nyomtatáshoz mire van szükség? Szükség van egy nyomtató portra, ami lehet egy fizikai port, például a COM port, a USB port, vagy egy régi hagyományos soros port, az LPT port, vagy akár egy file is lehet nyomtató port, és szükség van egy nyomtató driverre, ami pedig egy program, ami ugye a nyomtatást vezérli, ami átveszi a nyomtatandó adatot a géptől, és kiküldi erre a portra olyan formában, amit a nyomtató fel tud dolgozni, és meg tud érteni, meg vissza is tud, tehát vissza is válaszol neki a nyomtató, és tud vele beszélgetni, és tudja az operációs rendszernek jelezni, hogy hello, beragadt a papír, meg kifogyott a tinta, meg ilyenek. És hát ezt, amióta ugye ez a 96-os év van, azóta folyamatosan támadják ezt a dolgot, hiszen itt rengeteg mindent lehet csinálni, és régebben azért csináltak olyanokat, hogy például megpróbáltak fájlba nyomtatni, privilégium eszkalációként olyan helyre, ahová a spooler service, ami egyébként system privilégiummal fut, ahova a printer, tehát ahova tud írni a lemezre, ezáltal remélve, hogy felül tudnak írni valamit, vagy tudnak fájlt létrehozni ott, ahova egyébként nem volna szabad nekik írni, de próbáltak betölteni printer drivert, ami valójában egy malicious kód volt, ilyen kártékony kód, malware, vagy konkrétan fájlokat droppolni a merev lemezre, kihasználva a spoolernek az RPC API-t, tehát a printer drivert távoli rendszerekbe injektálni, gyakorlatilag telepíteni olyan fájlokat, amik valójában nem printer driverek, hanem kártékony kódok, reverse-sel, ilyesmi. Illetve egyéb file parsing, vagy file feldolgozó, meg file kezelő bugok kihasználását próbálkoztak vele, kihasználásával próbálkoztak a támadók, ezzel elérve kód végrehajtás. Ezeket a Microsoft folyamatosan patchelte azért, amennyire tudta, meg hardenálta így az op-rendszert, de nem tökéletes ez a dolog, maradtak még benne hibák, és van egy nagyon jó cikk erről, hogy hogyan lehet azeken a hát gyakorlatilag a 96 óta, NT óta meglévő rendszereken létrehozni olyan printerportot egyszerű, nem privilegizált userként, tehát egyszerű hétköznapi mezei nem admin userként, ami egy textfile, és hogyha oda én egy megfelelő módon létrehozott nyomtatóval különböző parancsokat küldök, akkor tudok ebbe a fájlba írni, tudom ezt a fájlt törölni, létrejön egy spooler, amiben megint csak én írhatok, ha akarok, és bizonyos funkciók impersonációval történnek, ami azt jelenti, hogy az én userem nevében történik, a spooler service, ami ezt végzi, az én nevemben csinálja, tehát igazából nem érek el vele túl sokat, viszont vannak olyan alfeladatok, amik nem impersonációval történnek, hanem a printer spoolernek a nevében történik meg, aki viszont systemként fut, tehát ő írhat és olvashat fájlt, törölhet fájlt, tehát ezeket tök jó ki lehet használni, és erről szól egy nagyon érdekes cikk, meg egy elég jó leírás a windowsinternals.com-on. Printer Daemon lett a neve ennek, a CVE-2020-1048-as kódszámot kapta, és perzisztenciát lehet elérni vele, tehát egy olyan backdoort lehet egy gépbe építeni vele, mindenféle jogosultság nélkül, mert hogy nyilván be kell hozzá jelentkezni a gépre, de ha ez megvan, nem vagyok rendszergazda, akkor is meg tudom ezt csinálni, ami megmarad újraindítások között is, illetve privilégiumot lehet vele eszkalálni, el lehet kerülni vele fájlírási műveletek esetén azt, hogy a felügyelő szoftver, ami a végponti védelmet biztosítja, mondjuk egy antivírus, az észrevegye azt, hogy én olyan fájlokat írok, amit nem volna szabad, mivel a spool service írja nekem, ez a printer spooler service. Hát van proof of concept fájl is erre.
Szép.
Igen, GitHubon fönn van. Úgyhogy én ezt nagyon érdekesnek találom, és bízom benne, hogy mondjuk Hack the Boxon, vagy Vulnhubon, vagy valahol hamarosan találunk egy olyan gépet, amin ezt kell majd kihasználni ahhoz, hogy megrútolhassuk a gépet, ugyanis ezzel megoldható az, hogy szisztemmé váljunk, vagy olyan fájlt írjunk, vagy olvassunk, amihez nincs egyébként jogosultságunk.
Ez egy tök király, de lehet, hogy ezt meg kéne majd nézni közelebbről, hogy ez így tényleg tök jól működik-e. De akkor ez gyakorlatilag bárhol működik, ami nincs patchelve, mondjuk, hogyha fölteszünk egy Windows 7-et, akkor azt tudja, hogy fog rajta menni.
Így van, menni is fog, illetve nem lesz patchelve már azokon a gépeken, amik elérték az életciklusuk végét, vagyis a support ciklusuk végét, ahol már nincs security update. Tehát igen, amit mondtál, Windows 7-ek, Windows XP-k, ezekben ez benne marad.
Szenga, Windows 7-re van még security update? Tizó kérdés, mi az CISSP kérdés?
Állami személyből tudnod kell.
Nem azért, nem, hát ez neki kérdés lesz mindenképpen. Thank God left the conversation.
Amíg visszatér, addig még azért elmondom, hogy két teendő van ezzel kapcsolatban,
na,
amit érdemes csinálni. Az egyik az, hogy patchelni kell. Akinek ugye Windows 10-e van, vagy Windows 7-e, megválaszolom a kérdést egyébként Szenga helyett, Windows 10-e van, vagy Windows 7-e, amire még fizet azért, hogy kapjon rá, mert ugye fizetős support az még van rá, csak a...
Van update.
Így van, tehát van security update, csak nem mindegy.
Ki googlista?
Tényleg az, hogy ha ezt... Tehát ha ez ilyen a gépe, akkor patcheljen szigorúan, ugyanis ez tényleg elképesztően egyszerű végre kihasználni. A másik az, hogy érdemes a fájlrendszert végignézni, meg nem csak a fájlrendszert, hanem a PowerShell-ben a Get Printer Ports parancsal megnézni azt, hogy milyen printer portok vannak a gépre telepítve, és hogyha ott lát gyanúsat, akkor azt eltávolítani. Illetve a HKEY Local Machine per Software, per Microsoft, per Windows NT, per Current Version, per Ports Registry Dumpot megnézni, hogy ott milyen portok vannak, és ha netán valamelyik DLL vagy exit-re végződik, akkor az kifejezetten olyan, ami valószínűleg egy ilyen backdoor, és az még itt a szomorú ebben igazából, hogy ha a géped sérülékenyé válik, vagy sérülékeny volt ezzel kapcsolatban, ugye, erre, és kihasználták valaki, tegyük fel, mondjuk egy alkalmazottad, aki a gépét így, a gépedet, amit odaadtál neki, hogy dolgozzon vele, azt így hát nyomta föl magának, hogy tudjon rá telepíteni játékot, vagy akármit, tök mindegy. Tehát lényeg az, hogy ez ki van használva, akkor hiába patcheled, a patch nem távolítja el a már meglévő kártékony printerportot, hanem azt neked kell leszedned onnan, mert különben ott marad rajta, és működik tovább.
Nem adtak hozzá egy ilyen szkenner, nem tudom, batch file-t, vagy valamit, amit futtassál le, vagy nézzél meg?
Nem, mert nem tudhatod, hogy az a printerport, ami ott van, az... az legitim, vagy nem legitim, hiszen
aha,
lehet,
igaz,
hogy neked éppen szükséged van rá, és lehet, hogy ez te használod operatívan, másnál meg az éppen káros.
Hát ez az elég nagy szíves így, hogy nem tud, tehát hogy a már kihasznált sérülékenységeket így nem lehet felderíteni sehogy se.
Hát úgy lehet, hogy megnézed a...
úgy értem, hogy mondtam, persze, hát biztos, ja, az összes Mari néni, meg a kis cég oda fog menni, és megnézik, ahogy hívják ott. De tehát így automatikusan a Windows magától nem szól, hogy potenciális veszély van a gépeden.
Nem, akkor azt veheti észre, hogyha mondjuk van egy végpont védelem, és kiszúrja, hogy a DLL, vagy az EXE, az mit tudom én, MD5 alapján, vagy SH a Summa alapján, az egy jól ismert kártékony kód, mondjuk egy reverse shell, vagy egy remote access trojan.
Most mondtátok ugye az Entit, hogy már azóta benne van. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy az Xbox-nak a fejlesztése az hogy indult, meg hogy kezdődött. Ez így nagyjából az volt a selling point, hogy egy gyorsabban bebútoló eszközt tudjanak így játékra használni, és ez egy viszonylag átalakított ilyen Enti valamilyen csökevényes OS volt, amit egy ilyen Dell laptopra csináltak meg, és ebből lett később aztán, amikor összeállt a projekt, hát jó sok átalakítással az Xbox, mert hogy le tudták tenni az eszközt úgy, hogy nagyjából egy 4 másodperc alatt bebútolt, és hát sok gamer most felsohajt, hogy hát bárcsak mostani Xboxok is bebútolnának ennyi idő alatt, de ugye a Microsoft mindig szeretett a saját rendszerével így játszani, tehát hogy nyilván, hogyha te oprendszert gyártasz, akkor nem biztos, hogy az a selling pointot, hogy az ilyen multimédiás eszközeidhez, vagy bizonyos célhardverekhez akkor átnyúlsz máshova, tehát mit tudom én, Linuxhoz, vagy Unixhoz, vagy bármihez, hanem akkor a saját dolgaikból alakítják azt ki, ha ki tudják. De ugye egy idő után azt láthattuk, meg most mindenki tudhatja, hogy ők elkezdtek valamilyen szinten Linuxot támogatni, tehát ugye van egy Linux kernel beépítve a Microsoft Windows operációs rendszerbe, és hát ők hirdettek egy bug bounty-t, tehát ez a fajta Linux verzióra indítottak egy bug bounty-t. Nekem itt felmerült a kérdés, hogy most ez kinek a felelőssége, illetve kiben bízhatok én jobban? Tehát, hogyha ott van egy Linux, akkor az open source felé menjünk, és csak a közösség által összerakott verziókat, ugye azt láthattuk, hogy azért van néhány disztribúció, az előző adásban így kapargattuk a felszínt, bár lehet, hogy az logbookban volt, nem, az rendes adásban volt, hogy milyen labort épített Ninja és mind ment át. Tehát, hogy bízunk abban, ami open source, és így kim van a nagyvilágban, vagy egy olyat, ami egy gigantikus nagyvállalat áll mögötte, és ő fejleszget valamit, illetve, hogy ez a csökevényes Linux, ezt használtátok, ti ismeritek valamilyen szinten? Vagy ez hogy kell érteni ezt a Windowsban lévő Linuxot?
Ezt mondom neked, hogy ez hogy van. Egyrészt kiegészíteném az előzőt, amit mondtál, hogy fun fact, az eredeti Xbox-nak pont a napokban leakelték a forráskódját egyébként, úgyhogy akit érdekel, az utána nézhet, hogy az régi Xbox az pontosan hogyan működött, úgyhogy most mindenki fel volt bojdulva, hogy lehet, mindenki tud magának Xboxot csinálni, klasszikus Xboxot, tehát se nem a One, se nem a 360, ez a régi, aminek akkora volt a kontrollere, mint antennának a feje. Na, a másik az, hogy milyen kernelről beszélünk itt. Tudomásom szerint ez a VSL 2-höz tartozó kernel lett, azt hiszem. A VSL az a Windows Subsystem Linux, ez eddig is volt, csak nem használta a saját kernelt. Ez, nem tudom, egy ideje már volt a hír, szerintem most már lassan évek óta volt, hogy fel tudott telepíteni például az Ubuntu-t, de a Kali-t is, Windowsban bent van, hogyha bemész a Windows Store-ba, ha van olyan ember ezen a bolygón, aki már esetleg véletlenül oda tévedt valahogy a Microsoft Store-ba, a Windows 10-en, akkor ott, hogyha beírod azt, hogy Ubuntu, akkor föl fogod tudni telepíteni az Ubuntu-t, és kapsz egy Ubuntu terminált. És ez régen a VSL 1-ben ez úgy működött, hogy gyakorlatilag a kernel hívásait az Ubuntu-nak lefordították, és átfordították Windows-os kernel hívásokra, és ezáltal a fordítás által működött ez a majdhogy nem teljesen seamless, hogy mondják ezt szépen magyarul, teljesen transzparens Windows-ba épülő Linux rendszer. És egy teljesen valid Ubuntu volt egyébként, nagyon semmi változtatás nem volt benne, mivel hogy tök jól ugyebár fordította a kernel irányába ezeket a parancsokat. Nyilván kellett egy kis integráció, mert meg lehetett hívni PowerShell-ből, meg lehetett hívni Windows-os programokat Linux-ból. Én jelenleg ezt használom, mert eddig a VSL az nem volt publikus, a VSL 2 verziója, az eddig nem volt publikusan elérhető, és én azt kell, hogy mondjam, hogy imádom. Tehát nagyon király, ugyebár volt régen a Sigwin, amivel lehetett Linux-os dolgokat használni Windows-on. Ezek gyakorlatilag Windows-ra lekompájlolt Linux-os túlok voltak, összehekkelve maradjunk annyiba, de ez a VSL, ez nagyon király volt. Na most kijött a VSL 2, illetve most már egy ideje lehet tesztelni a Microsoftnak a belsős tesztelős verziójába, akinek ennek része, azt fel tudta telepíteni, állítólag drasztikusan gyorsabb, és a saját kernelüket használja, és már nem ezt az átfordítást használja, hanem a saját kernelüket használja ez a dologhoz. Azt, hogy ezt még mire fogják használni, azt a fene se tudja, de a lényeg az, hogy ez egy része ennek. És az, hogy ez mennyire jó, hogy saját kernel csinálnak, hát ez egy baromi jó kérdés, ez az örök vita, hogy open source vagy closed source, és hogy melyik a biztonságosabb.
Az ő kerneljük az open source, vagy zárt forrású?
Hát, ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy open, de megnézem, amíg elmélkedtek az open és a closed source-nak a előnyein.
Mert egyébként én azt hallottam különböző privacy és mindenféle security podcastokban, nagy hírű szakemberektől, hogy aki komolyan veszi a privacy-t manapság, az egyértelműen az open source irányába mozdul el.
De mi ennek az oka, vagy miért?
Ennek az az oka, hogy meg tud bízni harmadik felet, hogy átvizsgálja a kódot, és gyakorlatilag folyamatosan tud felmutatni hát igazolást arról, hogy a kódja az auditálva van, és ellenőrizve van, és igazából az, hogy bárki belenézhet, az egy ilyen transzparenciát ad, hogy akkor biztos, hogy nincs benne olyan kód, amit nem akar, hogy lásson, tehát amit nem vállal föl, vagy nem akar kiadni.
Igen, szerintem a mai világban annyira erős ez a privacy vonulat most már a mainstreamben is, de nézd meg, még a Hack és Lángost is hallgatja egy pár ember, hogy szerintem ez igényé válik, hogy ezek a nagyon mély dolgok, ezek nyíltak legyenek. Ezt úgysem fogja senki sem ellopni. Tehát itt most már nem arról van szó, hogy el tudjuk ellopni a Windows-t, vagy nem tudjuk ellopni a Windows-t. Szerintem ez most az internettel és a mindennel, ezen most már tovább felülemelkedtünk. Gondolj bele, ugye, mert volt egy idő, amikor még most ugye a játékok világáról, hogy a konzolokat megcsipeltük, meg feltöltük, meg mit tudom, hogy lehessen játszani a másolt játékokkal. Ez már legalább 10 vagy 15 éve gyakorlatilag nem opció, mert attól a ponttól kezdve, hogy fel akarsz menni az internetre játszani, onnantól kezdve már ez a chipper dolog ez nem működik. Szerintem a closed source-nak az ideje tényleg lejárt, és a transzparencia kedvéért valóban egy ilyen open source lesz a preferált.
Na jó, de ezzel a szellemi termék, vagy szellemi tulajdonvédelem, ez nem sérül? Tehát, hogy most, hogyha valami nyitott, akkor hogyha, mit tudom, száportan mögötte meg egyebek, akkor abból hogy tudsz pénzt csinálni?
Hát úgy, hogy ez a Windows-nak a része, és ugyebár, és egyébként ez egy nagyon okos ötlet, mert hogyha ezt elsősorban, lássuk be, ezt fejlesztőknek találták ki, tehát ezt nem Pistikének találták ki, hogy otthon el tudunk indítani egy Ubuntu-t kodozás közben a terminálban. Nem, ezt fejlesztőknek találták ki, tökéletesen integrálták a Visual Studio-val, úgyhogy kapaszkodj, a fejlesztéshez nincs szükséged Linux-os környezetre, mert ott van Windows-on a Linux-os környezeted baromi jó performanciával. Ergo mit fogsz használni? Windows-t. és a szerveren valóban ott majd valahol Linux lesz, de a fejlesztéshez simán tudsz használni Windowsos gépet, nincs szükséged Linuxos gépet.
Insert mind blow gif.
Itt van, jártuk egy másik lehetőséget még felhasználási szempontból. Volt egy ilyen adás téma, csak az nem került be, de akkor egy mondatban. Ha MD5 vagy SHA 1-től 256-ig bármilyen hash-t akarok egy fájról készíteni, akkor nem tudom megcsinálni Windowsban egyszerűen. Linuxban meg erre ott vannak a parancsok. Oké, okay, Windowsban is lehet. Az volt az adás téma, hogy PowerShell-ben meg lehet ezeket csinálni, de hogyha netán része lesz az Ubuntu az én Windowsomnak, akkor egyszerűen csak az Ubuntu terminált nyitom meg, és meg tudom benne csinálni ezeket a hash-eket, és el tudom utána használni, vagy fel tudom őket használni. Szóval ez egy barom jó dolog. Én ezt jónak találom.
Nem, nagyon király. Egyébként nyílt forrás kódú lesz, most találtam meg. Nyilván a Linux kernet veszik alapul, csak csinálnak benne módosításokat, és ezeket a módosításokat publikálni fogják, mert egyébként tudomásom szerint a Linux kernet azt nem is lehetne zárt forrásúvá tenni az abból leszármaztatott projektet. Ez teljesen jó. Ez tök király, és nagyon sokan várják. Én mondom, én használom, most már egy ideje, úgy nem tudom, szerintem már egy éve föltelepítettem, és nem használtam. És egyszer csak kellett valami, és nem VirtualBox-ot indítottam, hanem eszembe jutott, itt van nekem ez az Ubuntu, és mondjuk csak egy végetre volt szükségem. És,
na ez az.
És baromi jó ez volt. Az. Hallod, baromi jó volt. Nagyon, azóta imádom. És nagyon sokszor, most már konkrétan, ugyebár szoktam arról beszélni, hogy például a hétköznapi munkában a lustaság mennyire emelkedik magasra. Ugyebár malware elemzéskor nagyon sokszor virtuális gépet pörgetek fel. Most ezen a héten nagyon erős volt bennem a kísértés, hogy nem egy virtuális gépet fogok indítani, hanem egyszerűen csak VSL-be csinálom meg a malicious downloadokat, mert hát úgyis belemegy a VSL-be, de aztán úgy voltam vele, hogy nem egészen tudom, hogy hogyan viselkedik ez az egész, úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy azért ennyire ne lustuljunk el, kényelmes a VSL meg minden, de azért indítsunk egy virtuális gépet, mert azért mégiscsak az egy királyabb dolog, meg úgy egyébként legyünk Linux alapon, stb. De egyre többet használom, és nagyon-nagyon király, azt kell, hogy mondjam. És én hozzáteszem, én még mindig csak a VSL 1-et használom, ahol ugyebár most fog jönni a VSL 2, amihez van a saját kernel, ami drasztikusan gyorsabb, tehát körülbelül azt mondták, hogy 20-szor gyorsabb lesz a performance-a, és eddig se tartottam lassúnak, azt azért hozzátenném. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy fogtam, mit tudom, töltöttem le egy nagyobb fájlt, véget, mondjuk egy 8 gigás fájl, puff, beraktam a háttérbe, csináltam a dolgomat. A végetnek tök jól meg lehet mondani azt, hogy mondjuk, hogyha megszakad a letöltés, akkor folytassa. Tehát nagyon sok finom dolgot meg lehet neki mondani, amit mondjuk egy Firefoxban nem lehet, nem tudom, régen voltak ezek a download managerek, de ez egy időben kihalt valahogy, és én azóta nem találtam megfelelő download managert.
Flashget.
Az, Flashget! Az volt. Na, és egy idő után, mert valahogy a Flashget meghalt, és én azóta nem találtam egy megfelelő olyan download managert, amiben nem érzem azt, hogy 50 malware települ a gépemre, amikor fölteszem, úgyhogy én ugyebár végetet szoktam erre használni, mert hogy ott lehet ezeket a finomságokat beállítani, hogy milyen gyorsan, hova szedje le, hányszor próbálja újra. Hát ugyebár ismerjük a végetet, ez egy iszonyatosan király dolog, akár a curl is ugyanaz. Úgyhogy az, hogy bent van tényleg iszonyatosan közel a Linux, a Windowsban a Linuxod, és ki tudsz nyúlni a file rendszerre probléma nélkül, tudsz fájlokat ide-oda másolgatni, ez egy elég álom. Tehát ez egy nagyon-nagyon király. És el tudsz indítani Windowsos programokat is Linuxból. Tehát ez baromi jó. Ott van egy Nmap. Nem kell, érted, föl se kell telepítenem az Nmap-et, meg a hogy hívják ott, persze van Windowsos változata is, de ott van megint a izében, a VSL-ben. Tehát ez ugye magában, mint feature, baromi jó. És szerintem egy fejlesztőnek is baromi jó. Az meg, hogy open source, hát az muszáj, hogy az legyen. Szerintem egyre több open source dolog lesz. Ugyanúgy, ahogy a Windows kitalálta, hogy nem fog mostantól Windows 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3-okat kiadni, hanem egy folyamatosan frissülő op-rendszert fog folyamatosan rollingba fejleszteni. Ez is szerintem a jövőnek az egyik ilyen következő lépése. Lehet egyébként, hogy 5 év múlva kijönnek a nagy újítással, hogy kiadják a Windows 11-et, tehát és kitalálják a nagy tutit, de egyelőre úgy néz ki, hogy ez működik. És szerintem egyre több minden a Windowsban open source lesz.
Volt ugye egy témánk, ez az AirGap-es dolog. Én most kérdezni tőletek egy ilyen elméletit, Mégpedig mi van akkor, hogyha van egy számítógépünk, ami előre telepített szoftverrel érkezik. Ugye ez, láttunk ilyet, sok ilyen vezérlő van, meg mindenféle ilyen kütyük, GPS-ek, egyebek. Mennyire félünk ettől, vagy hogy lehet ezeket esetleg védeni? Tehát ugye mi történik? Fogod néha feldugod számítógépre, vagy a számítógépet, hogyha ez egy kis mini számítógép, akkor hálózatba, interneten ő lefrissíti magát, majd visszadugod akár gyártáshoz, akár mit tudom én a célfelhasználáshoz, mondjuk ilyen autodiagnosztika cuccokhoz, meg ilyesmikhez. Mennyire lehet ezeket védeni? Tehát, hogy oda menjen ki, ahova kell, oda nézzen ki, ahova kell, ilyen esetekben ne kezdjenek kiküldeni információt. Tehát, mit csinálnátok, hogyha ilyennel kéne dolgoznotok?
Én ezt úgy képzelem, hogy van egy, ez mondjuk tegyük fel egy műszer, vagy egy tényleg egy gyártásvezető, akkor semmiképp sem van az lehetőségeim között, hogy kiveszem onnan, elviszem, bedugom valahova, hogy ez frissüljön, hanem akkor van egy notebookom, amin rajta van ennek a szoftvernek a update-erje. Egy külön szoftver, ami erre hivatott. És akkor a gyártótól letöltöm az update-et. Nyilván ez az updater szoftver ez ellenőrzi azt, hogy megfelelő-e a gyártó által adott tanúsítvány, meg a checksum ellenőrző összeg, stb. Tehát, hogy ez hiteles ez a csomag, és megbízható. Majd leválasztom ugye a hálózatról, besétálok vele a gyárba, vagy a géphez, amit éppen update-elni akarok, és összedugom őket egymással, és átváltom firmware frissítés üzemmódba, ugye, és akkor föltolom rá a firmware-t. Hát mint amikor egy mobilon csinálsz egy flash-elést, vagy mint amikor mondjuk az okos tévédnek a firmware-jét update-eled, bár az okos tévé az úgy pont rossz, mert azt simán lehet úgy, hogy online van állandóan, és akkor tudod update-elni, de mondjuk amikor egy routert update-elsz, akkor se általában a routernek az operációs rendszere fut, mikor update-eled, ami a tényleges működésért felel, hanem akkor egy külön, akkor ő csak update-el. És akkor az lehet úgy is, hogy nincs rajta a hálózaton, és itt igazából a letöltött update, a csomag maga az, ami kérdéses, hogy mi az, amit ráteszel, és ezt meg úgy tudod ellenőrizni, ahogy elmondtam, hogy ellenőrzöd a gyártó által kiadott szummákat rajta, meg ilyesmi.
De mi van akkor, hogyha ez így nem lehetséges? Tehát, hogy mindenképpen az az elvárás, hogy te ezt a gépet hálózatba közd, wifi-heted, vagy ilyen módon ő nyúljon ki, tehát nem tudsz letölteni a telepítőfájlt, hanem ezt ilyen módon kell telepítsd, vagy frissítsd, hogy hát őt internetre teszed.
Hát akkor figyelj, akkor azt lehet csinálni, hogy megnézed azt, hogy hova akar kommunikálni, és csak azt engedélyezed a tűzfalon kimenő irányba.
Uh-huh. Én azon gondolkodtam még, hogy egyszerűen csak elkezded megnézni, hogy mit csinál, hova akar beszélgetni, mit akar beszélgetni, mi az, amit küld. Talán ez lehet, hogy ha ő csak annyit küld kifelé, hogy van-e frissítés, és letölti, és kész, vagy elkezd valamilyen csomagot kifelé küldeni. Ugye így kapták el az okos tévéknek is az ilyen infócsomagját, ugye volt egy ilyen botrány, hogyha rádugtál bármilyen pendrive-ot, vagy külső meghajtót, akkor ők azt beszkennelték, és a tartalmat azt kiküldték, hogy mi volt azon a meghajtón, milyen filmek, milyen képek, milyen médiák, nem konkrétan az anyagot, csak egy ilyen lenyomatot, hogy hát ezek a file nevek voltak ott. Tehát ezt még szépen ki lehetett szűrni utána. Jó, oké. Na, lépjünk tovább. Szenga, neked van egy jó kis híred mindenféle szuperkémes, meg egyéb számítógépes témában, ilyen szuperszámítógépes témában.
Igen, európai szuperszámítógép üzemeltetők voltak az elmúlt időszakban célkeresztben. Egyesült Királyság, Németország, Svájc, illetve Spanyolország is a célkeresztbe került. És hát a beszámolók szerint itt arról volt szó, hogy egy 2019 szeptemberi, megnéztem a CVS számot, 2019 szeptemberi Linux kernel sebezhetőséget kihasználva jutottak be rosszakarók ezekbe a szuperszámítógépeket üzemelő koordináló rendszerekbe, és hát ilyen kriptominer.
Na várjál, jól értem, hogy nem patcheltek a szuperszámítógépesek?
Igen, igen.
És kriptominert tudtak telepíteni a szuperszámítógépekre?
Igen.
A pofámat eldol. ez zseniális. Istenem, de jó.
Igen, amúgy megnéztem több forrásból, valahol azt írták, mert írták, hogy hát csináltak SSH password resetet, mert valahol aztán olvastam, hogy hát valahol csak credential-öket loptak el, szóval ilyen phishing-el targeteltek vezető kutatókat, de aztán több helyen azt írták, hogy tulajdonképpen, hogy is mondjam, ez a pecseletlen sebezhetőség is elég volt, hogy...
Komolyan mondom, mi a következő? Tehát legközelebb űrbázison fognak bitcoint minolni? Volt már atomerőművük, ugyebár? Most jöttek?
Igen, nekem valami pontosan ezért volt érdekes ez a dolog, mert megint egy kicsit tovább gondoltam ezt a hírt, mert oké, kriptominer fut tök jó poén, de hogy nekem tökre az jutott eszembe, hogy hát amikor kriptográfiáról beszélünk, ugye titkosításról beszélünk, akkor csomószor elhangzik, hogy ezek az új szuperszámítógépek, vagy hát ez a quantum computing, amiben most nem szeretnék belemenni, mert messze nem értek hozzá annyira. Hát
vagy belemegyünk, vagy nem. Bizonytalan.
Igen, szóval ez ugye veszélyt jelent a modernkori kriptográfiára, abban az értelemben, hogy ott már lesz olyan számítási kapacitás, amivel ugye ezeket a modern algoritmusokat, amik azért jellemzően ugye ilyen prímszámos matematikai számításra épülnek, azokat nagyon lerövidül az az idő, hogy azokat fel tudják törni. És hogy mikor olvastam ezt a hírt, hogy hát be tudnak jutni, ilyen erőforráshoz hozzá tudnak férni külső aktorok, nekem rögtön ez volt a gondolatom, hogy vajon mi másra lehetne ezt használni, és hogy is olyan biztos, hogy lesznek ilyen próbálkozások, hogy például ilyen típusú számításokra bevonni ezeket a gépeket, nem pedig arra, hogy most azonnal kriptót bányászanak. És szóval érdekes azt látni, hogy ugye nagyon sok algoritmusnál, nem tudom, például én néztem, a Triple Dash-nek megvan adva, hogy ez 2030-ig számít secure-nak. És ugyanakkor, ahogy ezek a képek fejlődnek, ugye nyilvánvalóan hamar, vagy hát nem annyira hamar, de a belátható jövőben ezek valószínűleg már nem lesznek annyira biztonságosak, mint aminek azokat ma hisszük. De a másik gondolatom meg az volt, ami neked is, hogy egy szeptemberi sebezhetőséget, ami ráadásul nem is volt egy ilyen komoly dolog, olyan szempontból, hogy néztem, hogy egy ilyen nagy patchnek volt a 150. eleme kb. Azt nem sikerült befoltozni.
Háj, szegények. Egyébként a kvantum számítógépekhez és a jelszavakra, illetve a jelszótörésre ennek a kapcsolatához a tavalyi B-Sides-on volt egy baromi jó előadás, az egyik első előadás volt, egy orosz, ázsiai srác, matematikus, informatikus, security kutató tartott egy nagyon jó előadást, nagyon jól érthető volt egyébként még számomra is, úgyhogy ez mindenkinek sok mindent elárulhat. Pont erről a témáról, hogy ennek milyen kihatása van, és hogy hol tartunk, és hogy nagyon csak ajánlani tudom egyébként ezt az előadást. Tényleg most a B-Sides az most hogy lesz? Még reklámozzuk a B-Sides-ot, vagy most már lement a B-Sides?
Reklámozzuk még.
Na, akkor mindenkit várunk a B-Sides-ra.
Ez nem jövő csütörtök?
Azért mondom.
Mármint, hogy amikor ez az adás kijön, akkor már lement.
De jó volt a B-Sides, srácok!
Igen, nektek melyik tetszett a legjobban?
Fú, az első az nagyon jó volt, azt imádtam az első, de a harmadik is nagyon király volt, azt kell, hogy mondjam. Ninja megint kérdezett.
Igen, be is mutatkoztam.
De legalább nem látták az arcát.
Hát nem egyébként.
De és milyen jó képek készültek rólunk, tudod?
Hát ez meg a másik, hogy jobb-nagyobb képek.
Democsók.
Pont mint a vicceken. Na de akkor, de várjál, most még mielőtt elmennénk, mert tudom, hogy Anten, amit akar, hogy most már zárni akarja lassan a bulit, de beszéljünk majd még Magyarországról, mert engem ez baromira érdekel.
Meg én a Snowden könyvről szeretnék, mert ez full friss, azon a héten jelenik meg.
Melyik? A múltban, egy évvel ezelőtt, vagy melyik hétre gondolsz?
Nem, ez nem a Snowden írta.
Ja!
Hanem, na mindegy, ha majd elmagyarázom, hogyha beszélünk róla.
Ha beszéljünk róla, nem?
Jó. Csak akkor húzzatok bele, és ne húzzatok az időt.
Nem húzzuk az időt, beszélünk róla. Nem jön a Snowden könyvvel.
Na hát, egy új könyvet is ajánlanik nektek.
Akik tudnak olvasni.
Akik tudnak olvasni. Már jó hír, hogyha jól látom, az Amazonon lesz audiobook kiadás is, úgyhogy
yeah.
Még van remény neked is, Béla.
Köszönöm.
És ezt a könyvet Barton Gellman írta, és az a cím, hogy Dark Mirror, Edward Snowden and the American Surveillance State. és hát ahogy a címből is kiderül, így a tömeges megfigyelésről van megint szó. Annyiban érdekes ez a könyv, hogy ez a Barton Gellman, ő a Washington Postnak volt az újságírója, aki 2013-ban kapott a Snowden-től anyagokat. Ugye itt három nagy ilyen feldolgozója volt a Sloan aknáknak. Ugye egyrészt ez a Barton Gellman, illetve volt a Glenn Greenwald, aki a Guardianben jelentette meg ez az anyagokat, és ugye csatlakozott hozzájuk a Laura Poitras, nem tudom, hogy jól mondom a nevét, egy ilyen dokumentumfilmes, hogy ugye ők készítették a Citizen Four című filmet, ami, vagy hát ilyen dokumentumfilmet, ami ugye már beszéltünk. Szóval ő ennek az újságírónak ugye közvetlen kapcsolata volt a Snowden-nel, és hát most konkrétan ezekben a napokban jelenik meg a könyve, és itt elsősorban az NSA-nek az úgynevezett First Fruits Code nevű programjára fókuszál, ami kifejezetten az amerikai újságírók megfigyeléséről szól. Ugye itt ez már itt az a többek között az a korszak is, amikor ugye megtörtént a Snowden szivároktatása, és az NSA-n belül elindul egy belső vizsgálat egyrészt, hogy ez hogyan volt lehetséges, illetve hogy ezek ugye elkezdik targetálni azokat az újságírókat, akik ezzel kapcsolatban információkat hoznak le. Szóval egyrészt ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, szerintem biztos, hogy érdekes lesz. Másrészt, ami miatt beledobtam ezt a témát, hogy a Bruce Schneier is hozott egy rövid cikket erről a blogján, és hogy ott írja, hogy ez az újságíró beszél arról, hogy beszélgetett az NSA-nek azon vezetőjével, aki konkrétan azért volt felelős, hogy a Snowden szivároktatásnak az utóhatását felszámolja egy szervezeten belül, és hogy ő mondta ennek az újságírónak, aki ugye, mint említettem, közvetlen anyagokat kapott a Snowden-től, hogy hát valószínűleg az amerikaiakon kívül az oroszok, kínaiak és a francia titkosszolgálatok is rádolgoznak már, és hogy bármennyire is azt hiszi, hogy hát itt operational security meg ilyenek, tuti, hogy már rajta vannak, mindezt úgy akár, hogy este besúrannak a házába és beteknikázzák, szóval ilyen szövegeket mondott az újságírónak, nevetve megjegyezve, hogy milyen vicces lehet, mikor az orosz titkosszolgálat összetalálkozik a kínaival az éjszaka közepén a nappalitban. De hogy a pont ugye az volt, a lényeg az volt, hogy hát ilyen nation state aktorok ellen azért nagyon nehéz védekezni, és azért ezt látjuk ugye a kibertámadások területén is, hogy azért róla állami erőforrás van, ott azért komoly dolgokat lehet csinálni. És akkor erre írta a Schneier egy ilyen személyes anekdotát, hogy ő meglátogatta személyesen ezt az újságírót még 2013-ban, amikor ugye ez a Snowden botrány éppen a csúcsán volt, és Rio de Janeiro-ba találkoztak a faszinak az akkori szállásán, és hogy mondta írja Schneier, hogy hát ilyen sűrű erdő volt a ház körül, és így kereste a Tempest receivereket a fákon, de nem talált egyet sem, amit csak annyit jelent, hogy jól el voltak rejtve. De hogy ezt írja, hogy amúgy neki is az volt az érzése, hogy hát ez a ház itt valószínűleg, mikor a pali éppen bevásárol, vagy ilyesmi, akkor itt elég nagy mozgás van.
Itt mindenki az oda rácuppan a témára.
Igen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván a Snowden is, hogy is olyan abszolút veszélybe sodorta magát, de hogy ezek az újságírók is, akik elő kapcsolatban volt, nyilvánvalóan elég nagy nyomás alatt lehettek, és hogy ez az NSA-s figura amúgy megjegyzi, hogy egészen biztos abban, hogy ezeknek a külföldi szolgálatoknak megvan a teljes Snowden anyag, ami az újságíróknál volt. Na mindegy, ez egy érdekes sztori, friss könyv, és aktualizálva van, szóval azért itt nem egy 35. nézőpontot kapunk a Snowden kérdésekre, hanem arra alapozva beszél a mostani amerikai megfigyelési rendszerről.
Kéne most már egy új Snowden egyébként, most már kezd nagyon elavulni, már hogy egy új leak.
Figyelj, miket lehetne leakelni? Lehetne leakelni a magyar dolgokat, hiszen itthon is nekiestünk szépen annak, hogy jönnek a hírek, hogy megfigyelnek minket, és mindent is megfigyelnek. Kéne egy magyar Snowden. És hogy lehetne Edward Snowden.
Edward? Nem tudom, de egyébként engem egy páron megkérdeztek, hogy ez a, mi ez a dolog, de pont nem volt időm elolvasni, úgyhogy mondtam nekik, hogy majd pénteken meghallgathatják a Hekkés Lángosban. És bíztam benne, hogy Szenga majd elolvassa. Illetve, hogy is mondják ezt, szakszerű és informatív felvilágosítást tud tartani. Mi volt itt most Magyarországon? Mert mindenki arról beszélt, hogy mindenkit meg fognak most figyelni, és hogy bármiből belenézhetnek, és hogy gyakorlatilag beköltözik hozzád a nemzetbiztonság, és bármikor lekapcsolhatják az internetedet, és nézzük, hogy mit internetezel.
Igen, hát ugye ezek voltak a szarakcímek, hogy mostantól a nemzetbiztonsági szakszolgálat ugye minden adatforgalmad, mindent is megfigyelhet, minden adatforgalmadat is, korlátlan fölhatalmazást kapott erre. Ugye elolvastam én is ezeket a híreket, meg ugye a csatornán is futott egy kör ezzel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy mivel, hogy teli van kérdőjelekkel a sztorin, én nem akarok belemenni ilyen találgatásokba, kezdve azzal, hogy ugye itt azt írják, hogy egyrészt, hogy fontos tisztázni, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, hogy itt arra kapott felhatalmazást, hivatalosan az a szöveg, hogy egy lehetséges kibertámadás elhárítása érdekében ellenőrizheti az állami és önkormányzati szervek elektronikus hírközlési hálózatának forgalmát. És hogy annó még a törvénytervezetben ugye úgy jelent meg, hogy tartalmát, és ugye ezen voltak kiakadva, hogy ugye én is azt gondolom, hogy ez egy fogalmazási hiba, szóval itt inkább arról van szó, hogy metaadatokat gyűjthetnek, nem pedig konkrét tartalmat figyelhetnek meg, ez az egyik. A másik meg, hogy ugye ez az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról szóló törvénnyel van összhangban, szóval azért nem terjeszthető ki minden egyes magyar állampolgára, hanem itt ezek azok a rendszerek és hálózatok, amelyek többek között, ugye amelyek biztonságért többek között a szakszolgálat alatt működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet felel. Szóval ezt is fontos tisztázni, de maga, szóval hogy is mondjam, maga a jogszabály amúgy semmi konkrétumot nem mond, ezért is nehéz.
Te láttad a jogszabályt konkrétan? Ó, szóval akkor megvan a jogszabály. Ezt akartam volna kérdezni, hogy honnan tudnánk erről többet megtudni. Gondolom azért, hogy elolvassuk és megnézzük a jogszabályt, de akkor ezek szerint ezt megkukkantottad, és nem láttunk benne semmi extrát.
Hát mondjuk azt hozzáteszem, azért szerintem jobb, hogy jogász nézi ezt meg.
Hát
néha az embernek az elfárad az agya ezekben ilyen mondatok olvasása közben.
Maximálisan megértem.
Ugye ami miatt ez többek között azért felkerült, hogy ugye a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadsági Hatóság ugye kritikát fogalmazott meg.
Igen.
Hogy hát itt alap lehetne a korlátlan megfigyelés, szóval nincsenek kellőképpen garanciák arra, hogy a személyes adatokat megfelelő módon védik. Úgyhogy szerintem ebből még lesz vita jövőre nézve, meg mondom, ilyen nincs konkrétum, ennél többet én nem nagyon tudok ez úgymond megszakérteni, mert minden ezen túl az csak spekuláció.
Na várjál, de akkor beszéljünk arról, amit mindenkit érdekel szerintem, és az, hogy lehet-e torrentezni továbbra is. Ugyanazokkal a feltétele, nyilván nem lehet torrentezni, ugye bár hivatalosan, de hogy ezek nem változtak.
Hogy mit torrentezel?
Igen, ez igaz, igen, tehát nem Linux image-eket torrentezni, tehát gyakorlatilag egy minden mást. Mert másra szerintem nem használjuk a torrentet. Tehát a Linux image-ek és a minden más.
Erre annyit tudok mondani, hogy van egy VPN VIP adásunk.
Nagyon igaz. Gyönyörű. És hamarosan kijön publicba.
De volt az a hír is, hogy volt ilyen hírünk is, hogy lekapcsolhatják az internetét bárkinek. Ez megvan?
Igen, hogy akár 90 napra is.
De ez bár így
az nekem nem világos pontosan, ez hogyan történik. Mármint, hogy akkor a mobil internetet is mindent lekapcsolnak. De ha jól emlékszem, az is azt hiszem szintén ez a 2013/50-es törvény, ez az állami és önkormányzati törvény hatálya alá eső szervezetekre vonatkozott. Szóval jól, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de ha jól tudom, szóval az sem mindenkire, hanem itt az állami hatáskör belső szervekre elsősorban.
Te akkor lehet torrentezni.
Igen, hát ugye ott azt kifogásolták, hogy hát ez a 90 napos, mert arról szól, hogy ugye egy adott esetben ilyen bűncselekményt, vagy egy incidens ki tudjanak vizsgálni, és hogy akkor addig ne legyen internethez történő hozzáférése az adott embernek, amit nyilván amúgy meg tudsz oldani teljesen más módon is, hogy legyen internetes hozzáférésed, és ugye ott az volt a kritika, hogy most valójában az egy ilyen incidens kivizsgálásához, ha komolyabb incidens is, akkor is azért egy-két nap általában elegendő szokott lenni, szóval nem indokolt, hogy valakit 90 napra lemegyenek a netről. Igen. Azt most olvasom, hogy közben igen, legfeljebb 90 napra rendelheti el a
Amit a titkosszolgálati szervezet meghosszabbíthat még egyszer ugyanekkora időtartamra. Az itt van benne. Illetve most én is olvasom ezt, és itt azt írják, hogy az intézkedés praktikusan azt jelenti, hogy valamely online tartalmat, szolgáltatást elérhetetlenné tesznek. Tehát tegyük fel, hogy a Hekk és Lángoson mi olyan adatot, olyan hírt fogalmazunk meg, vagy olyasmit teszünk közzé, ami állami érdeket, olyasmit triggerel, ami erre okot ad, akkor gyakorlatilag felkereshetik a szolgáltatót, akinél mi ezt béreljük, és azt mondják, hogy akkor legyenek szívesek az internet kapcsolatát ennek a szervernek megszüntetni, és akkor kész, nem nincs lehetőséged arra, hogy töröld a tartalmat, és megy a vizsgálat. Én ezt így értelmezem. Tehát nem az van, hogy te kis Józsika, vagy Gipszi Akab otthon internetezel, és kattingatsz vadul, és a Facebookra kiírod azt, hogy ennyi, mit tudom én, akármi, amit most nem biztos, hogy jó ötlet, és akkor egyszer csak otthon a routered kijelzi, hogy nincs interneted, meg a mobilod kijelzi, hogy nincs interneted, én ezt nem így gondolom, hanem van egy szervered, és hogyha oda kiírsz valamit, csinálsz egy cikket, egy blogodra, vagy valami, és azt felfüggeszthetik.
Szerintem mi az adást függesszük most már fel, na most már hallgatókat eléggé kínosztuk a jogi és egyéb dolgainkkal. Esetleg csinálunk ebből egy VIP-t, vagy nem. Jövő héten találkozunk, sziasztok!
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 Sziasztok!